Köszöntöm szeretettel azokat, akik kitartottatok és eljöttetek ma este is az év első Isten tiszteletére. És aki azt várja, hogy valami nagy profétai kijelentéssel jöjjek 2024-re is valami nagy, különleges újévi üzenetet hozzak, az lehet, hogy csalódni fog azért, mert úgy döntöttem, hogy nem egy klasszikus újévi üzenetet hozok, hanem szeretnék a mai igehirdetéssel egy picit megágyazni a előttünk levő időszaknak. És hadd mondjam azoknak, akik vendégek vagytok, hogy ne vegyétek ezt sértésnek, hogy most a üzenet az elsősorban a helyi gyülekezet szólítja meg, de bízom abban, hogy mindenki másnak lesz ez üzenet. Az elmúlt év második felében végén átmentünk egy érdekes időszakon. A gyülekezetből körülbelül 40-45 tag kapott valamiféle kérdőívet, amit ki kellett töltsön, sok-sok kérdéssel. És ez a kérdőív, ez egy mozgalomnak a kérdőíve, aminek az a cím, hogy természetes gyülekezet fejlődés vagy növekedés. A Biblia szerint a gyülekezet növekedésre van ítélve, azért, mert ez egy élő lény. A gyülekezet egy élő lény. Egy test, Krisztus teste, amiben ott lüktet a Szent Szellem ereje, jobb esetben, ahol szól az Isten igéje, ahol az hívő emberek nagyon intenzíven imádkoznak és keresik Isten arcát az igében, az imádságban, a testvéri közösségben. És amikor a gyülekezet Krisztus testeként van jelen ezen a földön, akkor az növekedésre van ítélve, mert minden élő szervezet az növekszik. Éppen ezért a gyülekezet az organizáció, hanem organizmus. Van ez az, hogy angolul organic, hogy valami, ami él, és ami él, az növekszik. És ezért hiszünk a gyülekezet plantálásba is, hogy egy gyülekezet, ha plantál gyülekezetet, akkor nem csappan 20 taggal, mint ahogy a szőlőtőt elindítottuk, hanem az is a növekedésünk része, az életnek a része. És hiszem azt, hogy Isten kegyelmet ad a jövőben, még plántálhatunk gyülekezetet, ha ráfigyelünk. És ez a mozgalom, ez egy természetes gyülekezetes mozgalom, az gyülekezetnek 8 területét tanulmányozza, és azt mondja, hogy ez a 8 terület jól működik, akkor a gyülekezet növekszik. Tehát nem állandóan növekedésen kell kínlódni, buherálni a gyülekezet, hogy mit csinálj még, hogy növekedjen a gyülekezet, hanem azt mondja, hogy el kell hárítani az akadályokat a növekedés útjából. És ha elhárítjuk az akadályokat, akkor tovább megy a gyülekezet, elkezd növekedni. Elmondom nektek ezt a 8 dolgot, amit ők mérnek, és amire a kérdőek szóltak, és azért kérték, hogy nem mind a 250 tag töltse ezt ki, hanem 45, mert ezt mondták, hogy az reprezentatív is. Mindenféle korosztályból, nem férfi, nő, fiatal, idős, fiú, lány, több házi csoportból, aztán valahol csak az egyik felet kérdeztük meg, vagy a feleséget, vagy a férjet, összejött ez. És ez a 8 terület az egyik a megerősítő vezetés, amikor a vezetők figyelik a gyülekezet tagjainak az életét, és segítik őket, hogy megtalálják az ajándékaikat, és hogy az ajándékkal szolgálják Istent, és bátorítják őket, az egyik fontos része a gyülekezet növekedésének, hogy megerősítő vezetés van. Ajándék vagy adomány alapú szolgálat, hogy nem azért csinálunk dolgokat, mert úgy döntöttük, hogy csináljuk, hanem hogyha valakinek valamire ajándéka van, és ezt felfedezzük, akkor bátorítjuk, hogy az a szolgálatot kezdje el. Éppen ezért egy gyülekezetben megszűnhetnek szolgálatok, amikor egy ajándék megszűnik, vagy ez az ember elmegy a gyülekezetbe, akinek arra ajándéka volt. De indulatnak új szolgálatok. Tehát a gyülekezet egy élő lény. És ez a második terület, megerősítő vezetés, ajándék alapú szolgálat. Aztán szenvedélyes lelkiség. Mit jelent ez? Megalkulás nélküli ígérdet, és ez a vertikális látás. Szüntelen imádság. Szomjúság Istenre. Szenvedélyes lelkiség. Aztán nagyon fontos, hogy legyenek hatékony struktúrák, és olyan struktúrák, mikor egy gyülekezet már nő, Azért kellenek a házi csoportok, mert nem tudja egy ember átlátni az egész gyülekezet búját, baját, és azért bátorítunk benneket kis csoportokba, nem azért, mert nekünk ez ilyen becsípődésünk, hanem azért, mert valljuk és hisszük, hogy ahogy nő a gyülekezet, szükség van egészséges struktúrákra. A struktúrák nem adnak életet, de segítik a gyülekezetben az élet terjedését. Az élet követeli a struktúrák változását. Aztán inspiráló Isten tisztelet. Nagyon vágyunk arra, hogy amikor ide jönnek az emberek, azt mondjuk, alig várom, hogy menjek. Alig várom a vasárnapot. Tudom, hogy ott fogok találkozni a gyülekezettel, ott a testvéreimmel, az Istennel, ott fog szólni az Isten, ott mikor imádjuk az Istent, akkor még a nem hívő is oda fog fölnézni rá. Inspiráló Isten tisztelet. Házi csoportok. A lelki szükségleteket betöltő kis közösségek. Nagyon-nagyon fontos. Szükségorientált evangelizáció. És a nyolcadik szeretetes kapcsolatok. És ez a mozgalom, aki ezt kidolgozta, több mint most már lassan 100 000 gyülekezettel készítettek ilyen felmérést, egyre finomítják. Arról beszélnek, hogy ez a 8 tulajdonság, jól mutatom, 8. De hogy kevesebbet vagy többet mutassak. Ez a 8 tulajdonság úgy képzeld el, mint egy dézsának a 8 dongája. És nem tudsz több vizet önteni a dézsába, mint a legrövidebb donga. És el kell mondjam nektek, hogy meglepő volt az eredmény, szinte sokkoló. Egy nagyon érdekes gyülekezet vagyunk, vannak nagyon hosszú dongái, és vannak nagyon rövid dongái. Valami nagyon hosszú, nem árulom most nektek el, hogy melyik. És azt sem mondom el nektek, hogy melyik a legrövidebb, de egy egész napot ezzel töltöttünk az előjárók. És éppen ezért Isten arra vezetett engem, hogy ebben az évben Nehémiás könyvéről tanítsak. Jövő vasárnap kezdjük el az év első vasárnapján Nehémiás könyvét, és az lesz a mottója sorozatunk, hogy gyertek, építsük fel Jeruzsálem kőfalát. Magyarán kezdjünk el dolgozni, hogy a legrövidebb dongákat hosszabbítsuk meg, mert elfolyik a víz. Azért maradnak ki emberek, azért veszítünk el embereket, azért mordok el emberek, mert vannak rövid dongák. Majd meg fogják tudni, hogy melyek ezek. De nagyon el kell mondjam nektek, nem volt könnyű tükörbe nézni. És úgy döntöttem, hogy mai igehirdetés és tanítás itt az év elején egy picikét úgy megágyaz majd a Nehémiás könyvének. Ott arról van szó, hogy jöjjetek, építsük fel mi Jeruzsálem várfalát, mondja Nehémiás, bátorítja a népet. A mai igében pedig Isten nekünk mondja, hogy épüljetek fel lelki házzá. Épüljetek fel lelki házzá. Keresétek meg a Péter apostol első levelét a Bibliátokban, és a második fejezet első 12 versét fogom felolvasni. Péter apostol első levele, második rész, első 12 verse így szól. Ülve, de figyelmesen, tisztelettel, nyitott szívvel hallgassuk Isten igéjét. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élőkőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papságá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Én még leteszek Sionban egy kiválasztott drága követ, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Na ez egy szép újévmondat. Aki hisz benne, az nem szégyenül meg. Nektek a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek annak nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között. Hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Várjuk, Uram, ezt az időt, a meglátogatás napját. Szeretnénk só és világosság lenni. Szeretnénk az lenni, amiről beszél a mai ige. Segíts, Uram, könyörülj rajtam. Könyörülj rajtunk, hogy megértsük, hogy mit akarsz most mondani. Mit akar a lélek most mondani a kecskeméti gyülekezetnek. És azoknak is, akik ide figyelnek most. Kérlek, Uram, hogy könyörülj rajtunk, és munkálkodj közöttünk és bennünk. Amen. Itt nagyon-nagyon furcsa időt élünk, főleg a Covid-járvány óta, de ez már előtte elkezdődött, de a Covid ezt nagyon erőteljesen felerősítette, hogy az emberek egyre nehezebben köteleződnek el gyülekezet felé, közösség felé. Egyre válogatósabbak, egyre inkább fogyasztókká válnak, vándorolnak. Szörföznek az interneten is, sokan azzal dicsekednek, hogy hetente több tíz prédikációt meghallgatnak. Ez nekem, el kell mondjam nektek, nem feltétlen örömteli. Egyszer láttam egy képet egy Angliában eltévedt bárányról, évekig eltévedt, és mikor megtalálták, olyan volt, mint egy labda. Szó szerint szabályos gömb volt. Annyi jabtyú volt szegény állat, hogy meg se tudott moccanni. Egy nagy gömb. És el kell azt mondjam nektek, hogy amikor a keresztények nem kötelezik-e magukat a testvéreik felé, azt mondják, hogy nekem privát, online kapcsolatom van az Istennel, nekem nincs szükségem kapcsolódni hozzá, de ahhoz, hogy kapcsolódjak hozzá, akkor ez egy nagyon-nagyon veszélyes üzemmód. És azt is el kell mondjam nektek, hogy igen, beismerem, elismerem, a kereszténység sokszor nem az, aminek látszik, vagy aminek lenni kellene, a gyülekezetek nem azok sokszor. És emiatt kitaláltunk egy szót, ezt tudják, hogy valláskárosult. Na most ebben van jogos dolog, és van nagyon sok olyan dolog, ami nem jogos. Amikor valaki bűnben él, és ezért megintik, és ott hagyja a gyülekezetét, és elmegy másik gyülekezetbe, ahol belefér minden. Az erköstelenség, a mocskos élet, a Biblia, Istennel szembeforuló élet, akkor elkezd mondjam nektek, hogy ezzel mert nem valláskárosult, hanem lázadó, mondjuk már ki magyarul. Tehát én azért menekülök egy gyülekezetből, mert valaki megintett engem, és azt kérte, hogy figyelj, félelem és rettegése védvigve az üdvösségedet. Megjelent az üdvöző kegyelme, ami arra nevel, hogy megtagadjuk a világi kívánságokat, tiszta és fethetetlen életet éljünk. És te ezért bedúzolgol, és azt mondod, hogy valláskárosult vagy, mert belegázoltok a lelkedbe, akkor te nem valláskárosult vagy, hanem lázadó, egyszerűen lázadó. Azért, ha mocskot hagysz magad utána egy gyülekezetbe, konfliktusok tömkellegét, felborogattál egy gyülekezetet, és az lángba borult. És akkor elmentél másik gyülekezetbe, te nem valláskárosult vagy, hanem egy gyülekezetet megkárosító lázadó keresztjén. Húha, ez egy kicsit furcsa mondat itt az évelején, nem? Azért kell ezekről beszélni, mert most egy olyan nagy kavalkád van a földön, jönnek, mennek az emberek, vándorolnak. Szerintem augusztus császár idején nem volt ekkora mozgás, mikor összeírták a római birodalmit, majd ma megy a keresztjének körébe. És azért kell erről tanítanom, mert nagyon fontos az, hogy megértened azt, hogy nincs rembó kereszténység, nincs tökéletes gyülekezet. És még akkor is, hogyha elkövettek hibát ellened, hidd el nekem azt, hogy a jellemeden akar Isten dolgozni. Olyan fura dolgokat éltem meg, most már lassan 29 év pásztorság után, hogy a Szentlélek eszembe jutott régi beszélgetéseket. Két idős bácsi próbált engem inteni sokat. Nagyon nem szerették egymást, de mikor engem inteni kellett, akkor nagyon nagy egységben voltak, és szerettek a szőnyek szélre állítani. És ahogy ők csinálták ezt, nekem nagyon fájt, és nagyon nem tudtam befogadni. És képzeljétek, eltelt 25 év, és ez a Szentlélek azt mondja, hogy te figyelj csak, azért igaza volt nekik. Ők láttak benned valamit, olyan vadhajtás, amit meg kéne térned. És ma azt kell mondjam nektek most, sok évvel utána, hogy igen, amiben megintettek, amit megláttak bennem, az igaz volt. És véres, keserves és fájdalmas, mikor 52 évesen vagy 50 éves a Szentlélek azt mondja, hogy amit nem tudtam akkor lefaragni, most lefaraglom rólad most. Ahogy csinálták, azt nem tudtam befogadni, az a mai napig egyetértek, úgy nem szabad inteni úgy. És akkor most két dolgot tehetek. Én valláskárosult vagyok, testvér. Belegázolt a lelkembe a két Imre bácsi, ugye? Azóta is ebbe élek. Nem. Felismertek ők ott valamit. Ahogy mondták, az nem volt helyén való, ahogy csinálták, de amit mondtak, igaz volt. És elkezd mondjam nektek, hogy ma egy ilyen nagyon pincos kereszténység kezd kialakulni. Ez a kitermelt, ez a fogyasztói kultúra, hogy mi a templomba is fogyasztani járunk. Mit kínál a gyülekezet nekem? Mit szedetek le? A bevásárló kosarra érkezünk a gyülekezetbe is. Mit tehetek én bele? Mit szedhetek le? És ma van egészen másról van szó, amikor arról olvasunk, hogy épüljetek fel lelki házzá. Épüljetek fel lelki házzá. Nagyon nagy szükség van, és el kell mondjam nektek az utolsó időkben, nagyon fel fog értékelni az, hogy van-e lelki-szellemi otthonod. Nem véletlenül Péter apostol írja ezt nekünk. Az az apostol, aki mikor rájött arra, Isten kijelentette, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, akkor Jézus azt mondta, boldog vagy Simon Jónáknak fia, mert ezt nem test és vér jelentettetik neked, azért mennyi atyám. És akkor Jézus azt mondta, én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel majd az egyházamat. És a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Mire fogja felépíteni az egyházát? Arra, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia? Hát nem Péter az alapja az anyaszent egyháznak, hanem Jézus Krisztus. Amit ő mondott Jézus Krisztusról, az a kijelentés. És Péter ezt hallotta, hogy Jézus fel fogja építeni az ő egyházát. És a pokolkapu is sem fognak rajta diadalmaskodni. És a mai igében pedig ez a Péter ezt mondja nekünk. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papságá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá. Az a Péter, aki hallotta azt, hogy Jézus felépíti az egyházát, kikből? Akiket mi elmegyünk és tanítványát teszünk. Menjetek el, tegyetek tanítványát minden népet, bemerítve őket, Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Majd én azokból építem az egyházamat, mondja Jézus. Most azt kéri, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá. Egy picit szólnom kell nektek arra, hogy mi ez az lelki ház. Nem akarok itt okoskodni, sose voltam jó nyelvekből, de mégis ez az oikos pneumatikus. Mi ez a lelki ház? Az oikos egy nagyon sok jelentésű szó. A pneumát tudjuk, hogy mi. Szellem. Szent szellem. Isten Szentlélek. A pneuma, az embernek van teste, lelke, van szelleme. És azt mondja Péter, hogy ez egy szellemi otthon. Egy szellemi család. Nézzétek meg, mennyiféle jelentőse van az oikosznak. Ház, lakóhely, templom, háztartás, gazdaság, vagyon, javak, háznép, nemzetség. És kiemelek kettőt, ami úgy hiszem, hogy a mai értelmezés szempontjából nagyon fontos. Két nagyon fontos jelentése van még ennek a szónak, otthon, család. Úgy tudnám lefordítani, ti magatok is épüljetek fel szellemi otthonná, szellemi családdá. És ha valamire szüksége van a 21. századi kereszténységnek, tudjátok, mire van szükség? Hogy a gyülekezetek szellemi otthon és szellemi család legyenek. Úgy is mondhatnám, épüljetek fel, rendeződjetek szellemi otthonná, családdá. Ezt akar Isten tenni. Ez lesz a célja a sorozatunknak, ezért fogunk a kegyelmi ajándékokról beszélni ebben a fél évben. Lesz szolgálattevők napja ebben a fél évben. Júniusig nagyon sok mindent fogunk csinálni. Teljes ástruktúrálódás alatt van a gyülekezet előjárósága, vezetése. Isten megáldott bennünket nagyon fiatal, nagyon lendületes, nagyon áldott fiatal előjárókkal, és olyan hálás vagyok értük, ahogy kiegészítik az én gyengeségem, erőtlenségem, hiányosságaimat. Én nem egy szervezett, rendszerezett ember vagyok, ezt szenveditek már 19 éve. De lesznek változások, nem azért, mert én annyira meg tudok változni, mert adott Isten most olyan munkatársokat, akik ebben fognak segíteni. De fontos megítsük azt, hogy rendeződjetek szellemi otthonná, családdá. És szeretnék nektek szólni a gyülekezetről, az egyházról, mint szellemi otthonról és családról. Előbb elmondom, hogy mi nem az. Ugyanazon felekezet, ugyanazon templomában jó emberek arctalan tömege. Nem minden népegyházi struktúra ilyen, de nagyon sokszor ez segíti elő. Az egypaprendszer. Ő csinál mindent, temet, esket, keresztel, minden. Egyszer egy piarista szerzetessel beszélgettünk. Rendfőnök volt. Egy nagyon komoly hívő ember. És többször mondtam azt, hogy de jó lenne elkérni ezt a színpadot itt híres héten, hogy akár egy este kimenjünk az összes keresztény egyház, hirdessük az evangéliumot. Hát ebben a nagy keresztény Magyarországban ez igazán beleférne, nem? És azt mondta ez a szerzetes nekem, hogy figyelj, egy probléma van. Ha megtérnek az emberek, meg kimenjünk evangéliumot hirdetni, nincs hova vigyem. És mondom, miért nincs? Mert az a templom, amiben én szolgálok, az nem szellemi otthon és család, mert nincs közösség. És kétségbe este azt kérdeztetlen ez a piarista szerzetes, hogy mit tegyek azért, hogy az a 300-400 ember, aki vasárnap eljön, egy felekezetnek a tagja, egy templomba járnak, egy prédikációt hallgatnak, beözönlenek, kiözönlenek, hogy ez közösségi válja. Imádkoztunk együtt, hetente találkoztunk, nem hetente, de úgy elég gyakran találkoztunk, és mondom neki, hogy figyelj, talán azt kéne csinálni, hogy hirdesd az evangéliumot megalkuvás nélkül. Aztán figyeld meg, hogy mi lesz, ha megtérnek az emberek. Ha megtérnek, akkor lesz közösség. Ha nem térnek meg, akkor nem lehet közösséget csinálni. Klubot lehet csinálni, gitegy lehet csinálni, de közösséget csak a Szentlélek tud létrehozni. Aztán ott van a malom, vagy a pláza gyülekezet, ahol fogyasztó vagyok. Bemegyek a bevásárló kosarral, és megnézem, mi a kínálat. Mit tudnak nyújtani? Gyerekszolgálatban, családosok felé. És akkor vizsgálom, bogarászom a gyülekezetet, és ami tetszik, ha tetszik, akkor maradok. Ha nem, akkor megyek tovább a belső kocsimba. És az a baj, hogy az a gyülekezet, ami erre rendezkedik be, még nem szellemi otthon, hanem az egy pláza, az egy látványpékség, ahol piacon kínáljuk a dolgokat, még az evangélium is, és egy ilyen piaci tárgy lesz, egy piaci termék lesz, amit hozzáigazítjuk mindig a kor szelleméhez, és el kell mondjam nektek, hogy ez egy működő dolog. Ott nyugaton, ahol van sok ilyen pénz, paripa, fegyver, ott vannak meg a nagy gyülekezetek, ahol nem mindenütt a Szentlélek dolgozik, nehogy azt higgyétek. Nem mindegyikben. Hanem olyan, mint egy pláza. És bennek az emberek, és azt mondják, hát ez nagyon klassz, ez nagyon jó. De ez még nem szellemi otthon. Ez még nem szellemi család. Hát ha végigmész a plázán, és megvettél mindent, amit akartál, lelkileg feltöltöttél? Úgy jössz ki, hogy úgy fedült a lelke. Csodálatos volt. Áldott bevásárlónak. És elkezd mondjam nektek, hogy előbb-utóbb ki lehet égni ebbe a fajta kereszténységben, ami erről szól, hogy megyünk, leszedjük a habot a tortáról, a tejszínbot, aztán a többit meghagyjuk azoknak, akik ott tőzsgyökeres tagok, és megyünk tovább. Tehát van egy ilyen jelenség is. Aztán van a váróterem, vagy az ugródeszka gyülekezet. Van repülőtéren is lehet várakozni, vasútállomás, az egy kicsit kellemetlenebb, ott nem annyira a MÁV az most nagyon a csúcsát járatja, ez egy hungarikumá vált, most már lassan, nem is tudom, de ez amikor nagyon húzatos a gyülekezet. Emberek jönnek, emberek mennek, emberek jönnek, emberek mennek, és mi könnyen kerülhetünk ebbe a helyzetbe, mert az internet révén elég sokan elkezdtek figyelni minket. Ezt a Szabó Gyulának köszönhetjük, mert őt Isten erre elhívta, ennek semmi köze nincs hozzám, meg azok, akik itt szolgálunk. Ezt ő kapta Istent, ezt az elhívást. De nagyon fontos megértenetek azt, hogy ez kialakíthat egy ilyen zarándok gyülekezetet, hogy jönnek az emberek. Egyszer valaki azt mondta, hogy az volt a születésnapja emlék a feleségének, hogy eljöttek ide vasárnapra. Hát úgy maradtam. Születésnapja emlék. Képzeld el? És azt kell mondjam nektek, hogy nagyon könnyű, ha mi nem veszük észre egymást itt a gyülekezetbe, kerülhetünk abba a helyzetbe, hogy meg fog telni a gyülekezetünk olyan emberekkel, akik nem a kecskeméti gyülekezet tagjai, nem is kereső, nem hív emberek, hanem zarándok, akik ide jönnek. Nem. Van. Csíksomlyói búcsú. Ilyen búcsú, olyan búcsú. Mentek az emberek. Nem vagyunk benne biztos, hogy erre hívott minket Isten. Biztos, hogy nem erre hívott minket. És akkor sokan mondják, főleg külföldi magyar gyülekezetek, hogy ugródeszka. Jönnek az emberek, kimennek, emigrálnak Amerikába. És addig, míg meg tudnak gyökerezni, tapadni, míg kellenek a papírok, a hivatalos ügyek elintézések, olyan buzgón jönnek az imázba, és amikor elintézik, akkor csunc, mennek is tovább. Ugródeszka gyülekezet. Ezzel szemben Isten azt akarja, hogy szellemi otthon, hogy szellemi család legyünk. Amen. Készek vagytok ebbe kicsit mélyebbre menni? Én nagyon szeretném. Én tudom, hogy az vagyunk, de ne, most lehet, hogy kicsit olyan keménynek tűnik ez itt az év elején, de el kell azt mondjam nektek, hogy nem volt könnyű ez a kiértékelési nap, és hát nem volt könnyű szembenézni dolgokkal, de megérte tükörbe nézni. Szellemi otthon, szellemi család. Egy hely, ahova hazamész. Egy hely, ahonnan elindulsz. Egy közösség, amelyik vár, amelyik fogad, onnan ki tudsz lépni, ahova be tudsz lépni, a te otthonod, a te családod. Egy hely, ahol felelősséget válasz. Egy hely, ahol áldozatot hozol. Ahogy egy család jól működjön, nagyon sokan kell áldozatot hozzanak. És elkezd mondjam nektek, annál erősebb szellemi otthon egy gyülekezet és család, minél áldozatkészebbek a tagjai. Nem csak anyagiakban, pénzben, talentumban, időben, odafigyelésben, áldozat. Egy jól működő család nem létezik áldozathozatal nélkül. Nem létezik felelősségvállalás nélkül. És nem menekülök el, amikor baj van. Nem rohanok el, amikor krízis van. Nem megyek át Pap Gézáikhoz vacsorázni, hogy odakozz már a vacsora. És nem mondom Laurának, hogy Ildikó sokkal bél finomatot főzni. Meg megyek még oda a Somogyi Ritához, mert nagy konyha tündér. És olyan sütteményeket, meg mit tudom én, somlói galuskát tud csinálni. Hát tudom milyen. Feleségem is tud finomat. Nem azért mondom, csak hogy értitek, de nem menekülök el. Nem menekülök, hogyha lebetegednek a gyerekeim. Nem menekülök, hogyha lebetegszik a feleségem. Vállalok áldozatot, felelősséget. És hadd mondjam nektek, ez az, ami kezd kiveszni ma a keresztényekből. Hogy nem tudják, hogy mi az, hogy van egy lelki otthonom. Ez nem azt jelenti, hogy nem mehetek más gyülekezetbe, nem hallgathatok más ígérítést. Dehogy nem. Mehetsz. De nagyon fontos megértesz, hogy van egy hely. Olyan jó volt tegnap énekelni, hogy itt vagyok a legjobb. Emlékeztek? Jó volt énekel? Igaz volt? Nagyon örülök neki. Megnyugodtam. Sokan boldogatok, hogy itt vagyok a legjobb hely. Jó hely. Az Isten népe körében lelki otthon és szellemi otthon és család. Hát most menjünk egy picit mélyebbre, és megnézzük azt, hogy kikből épül a szellemi otthon és család. Hát ez nagyon izgalmas. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megizleltétek, hogy jóságos az Úr. Úgy rácsodálkoztunk tegnap a kis csoportba, hogy mennyiféle háttérből jöttünk. Valaki elmondta, hogy volt már a Vágó utcán is a gyülekezet tagja. A csoport többi tagjai nem voltak, nem ismerték a Vágó utcát. Azóta kerültek ide. És akkor végnézel, amikor elmegyek házi csoportokba, és végnézek a testvérem, és nagy részét évekkel korábban nem ismertem, nem láttam. Miről van szó? Isten, a világ összetört, nyomorult, bűnös embereiből építi a szellemi otthonát és családját. De nagy dolog ez. Ha csak a magam életére gondolok, mi mindenből hozott ki az Isten? Ha csak úgy végig gondolom, hogy hánya meg hánya vagytok ennek a gyülekezetek, nagy mélységeket éltetek meg, akár függőségben, akár szenvedélyben, akár bűnben, akár miben. És az Isten úgy döntött, hogy elhív benneteket. Levetve tehát minden gonoszságot. Nem ilyen glóriás szentekből épít Isten az ő egyházát, bűnös emberekből, akik találkoztak Isten kegyelmével, elveszettekből építi az egyházát. Az emberfi azért, hogy ő megkeresse és megtartsa az elveszettet. Elveszettek voltunk mind. És így végignézni egymáson, és azt mondani, hogy köszönöm, Uram, hogy azért lehet közöm Csabához, mert megtaláltad. Úgy, ahogy megtaláltál engem. Nem? Azért lehet közöm. És akkor sorolhatnám a neveteket, nem? Mert megtaláltuk egyelem. Az abban is sokszor nagy elvárásokkal érkezünk, hogy milyenek legyenek a gyülekezet tagjai. Elveszett bűnösöket hív el Isten. Őket hívja el. Sokszor mondtam ezt a vertikális gyülekezet alapján is. Na, a zöldalmákat verjük le, akik szórakozni akarnak. Ne akarjuk mi szórakoztatni a világot. A világ ez jobban ért. Keressük meg azokat az embereket, akik be vannak érve. Azt mondja, hogy a tájak már fejrek az aratásra. És érdekes látni, hogy mi mindenem megy át az ember, mennyi vihar a nyomorúságon, míg egyszer csak hazatalál. Ugye, Enikő? Ugye? Annyi mindenen át kell menni, annyi összetöretés, míg egyszer azt mondod, hogy nekem kell a kegyelem, és csak az kell, mert csak az segít rajta. Tehát a gyülekezet nem egy ilyen válogatott kis klub, ahol összeválogatjuk egymást szimpátia alapján. Gonoszság, álnokság, képmutatás, irítség, rágalmazás, jaj! És erre mind képesek vagyunk. Ervin szokta régen mondani, mikor nagyon rózsaszínben láttam a kecskeméti gyülekezetet, Sámuel, úgy láttam, hogy nagyon el vagy tévedve, rózsaszínben látsz. Azt mondja, mondok neked valamit, ha az Isten nem tartja rajtunk a kezét, bármilyen aljasság kitelik belőlünk, ez egy igazi Ervines mondat volt. Ha az Isten nem tartja rajtunk a kezét, bármilyen aljasság kitelik belőlünk. Úgy mondom, ez egy kicsit kemény mondat volt. Igen. Fontos tisztáznunk, hogy kikből épít Isten az egyházat, de olyanokból, akik megtértek, újjászülettek, és mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánják. Innen lehet tudni, valaki újjászületett. Éhezik, szomjazik az ígére, olvassa a Bibliát, hallgatja az igét, és imádkozik, jön imádkozni, jön kis csoportra, jön! Ott van benne egy mély vágy. És ha eltompul Isten, ez felízítja. Tegnap olyan jó bizonyságokat hallgattam félegyházán is. Az egyik fiatal asszony, aki elmondta, hogy nagyon megviselt ez a gyász, meg amin átment a gyülekezet, úgy érezte, hogy vége lesz a gyülekezet. És azt mondja, most újból szomjazom a tűzre, ami volt valamikor régen a szívembe. Szomjazom arra a tűzre. Isten előhívta benne azt az emléket, milyen volt, amikor a hamisítatlan tejet, mint egy csecsemő, vágyik, szomjazik utána. Hogy ezen növekedjek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. És itt szeretnék egy picikét még mélyebbre menni. Nagyon fontos, hogy megőrizzük megújultan gondolkodni egymás felől. Az elmúlt év végén sokat jelentett nekem az ige. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyáján együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert Isten a tanú, mennyire vágyódom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetével. A Filippi az az örömöm is koronám, meg könnyű azt mondani, hogy ez könnyű volt szeretni. Nem, ott is voltak problémák. Például azt mondja, hogy én azt szeretném, hogyha a távollétemben is ugyanan buzgók lennétek, mint hogy ott vagyok köztetek. Tehát a Filippieket is kísértett a képmutatás. Hogy nincs itt a macska cincognak az egerek, van ez a mondás, ugye? És aztán ott is volt olyan probléma, hogy összebalhízott két drága testvérnő, a plantáló testvérnők voltak, akik velem együtt küzdöttek az evangéliumban, Evódia meg Szüntüké. És úgy összebalhéztak, hogy a levélbe beleírta Pál, hogy intem Evódiát és Szüntükét, hogy hagyják ebbe ezt a vércsaftot. Legyen már köztük végre egyetértés. Mi ez a női szeszély vagy versengés köztük? El is képzelem, hogy ül a két drága testvérne az imaházba, megkapja Pap Géza a levelet, ugye? És akkor azt mondja, kaptunk levelet Pál apostol testvértől, írta a kecskeméti gyülekezetnek, és akkor egyszer csak, jó, hát itt két név is van. Jó, a testvérek, most itt abba hagyom az olvasást, majd négy szem közt elmondom nekik, mit írt nekik Pál. Hát nem gondolom, felolvasták. Tehát a Filippi gyülekezet sem volt tökéletes gyülekezet. És mit mond Pál? Tehát mi az, amire nagy szükségem van az új évben? Tudod mi? Megújultan gondolkodni egymás felől. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, mit csinál? Mondd velem együtt, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Ez egy reményteljes gondolkodás. És nagyon kísért az ördög, amikor látsz beragadni egy hívembert, látsz bajba lenni, megkísértve, konfliktusba, akkor azt mondod, ez nekem nem kell. Nekem nem hiányzik. Hallgassa mindig a problémát, mondja, ugyanazt mondja, fújja, hagyjon engem békén. Nem kísértettek ilyen gondolatok? Ez lelki kiskorúság. Ez azt jelenti, hogy nincs benned az az élő reménység, amit mond Pál, hogy meg vagyok győződve, hogy aki elkezdte benned a munkát, el fogja végezni. És látom azt, hogy mivé fog téged tenni a Krisztus. Úgy újjongott tegnap a szívem, hallgatva tanúságtételeket. Mert láttam, milyen az volt az, amikor küszködtek azok az emberek, és hogy most hogy vannak, és akkor, ja, hát őket így tudja az Isten használni, ilyen vehemenciával, ilyen erővel, ekkora odaszállás, ekkora tűzzel, miközben örülték, hogy túlélik a saját hívő életüket. Hát hogy van ez? Nem értem. Hát de értem, meg vagyok győződve, vagy aki elkezdte. Ott van-e benned az a hit és a reménység? Mi olyan hamar lemondunk egymásról. És olyan volt, bezárjuk a fiókba, hogy na, ő az a testvér, aki mindig panaszkodik, ő az a testvér, aki mindig, és akkor mindig nyitunk fiókokat, csak hogy bezárjuk, és akkor nem tud. És nézd meg, mit mond Pál. Van itt valami nagyon kemény mondat. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról. Nem némekről, mindnyájatokról. Ebben benne van Evód és Szüntüke, benne van a balhelyük, a veszekedésük. Én látom azt, hogy milyen lesz, mikor kibékülnek. Én látom azt, hogy milyen lesz, amikor szeretetnél fogják egymást. Látom azt, hogy milyen lesz, mikor újból szolgálnak. Látom azt, hogy Isten bevégzi a munkáját arra a napra. Halleluja! Látom-e? Nagy szükség van, az utolsó időkben nagy szükség lesz reményteljes gondolkodásra. Elment a jegyzet. Visszahozzuk. Nagyon fontos, hogy gondolkozunk egymásról. Látod benned azt, amit Krisztus elkezdett, és hiszem azt, hogy be fogja végezni. És sokszor nehéz elhinni, de kell. Mikor azt mondja Pál, hogy így kell gondolkoznom, akkor ez ott azt értem, hogy mikor nem azt látom, amit szeretnék, akkor emlékeztetem magam arra, hogy lesz ez másként. Hogy lesz ez másként. Így kell gondolkoznom. Van egy jó hírem. A ma erőtelené lehetnek holnap az erősek. A ma erőtelené lehetnek a holnap erősei. Hisszük ezt? Azt mondja Pál a Róma eleve, mi erősek tartozunk az, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. És úgy ezt úgy aláhúzom most. Kedveseim, a lelki érettségnek az egyik jele, az egyik legfontosabb jele, tudjátok mi? Amikor valaki nem a maga kedvére él. Tegnap, ahogy mondtam, bizonyságtevéseket hallgattam félegyházán. Az egyik testvérem, aki sok nyomorúságon ment át vezetőként a félegyházi gyülekezetbe, egyből egy részét együtt éltük meg. Ezt az igét olvasta fel, hogy azzal tartozunk, hogy hordozzuk az erőtlenek gyengeségét, és na magunk kedvére éljünk. És arról beszélt, hogy milyen folyamat vezetett el oda, hogy Isten kimunkáljaz benne. Kedvesem, a lelki érettség az nem a szuper szellemiségben áll, hanem abban, hogy tudok nem a magam kedvére élni. Azt mondja Pál, az igazi erő abban mutatkozik meg, nem abban, hogy milyen nagy szellemi ajándékaim vannak, meg hogy csillogok, meg villogok, nem, hanem abban, hogy hogyan tudom hordozni a mások gyengeségeit, és tudok-e nem magamnak kedvezni. Ne a magunk kedvére éljünk. Mindenünk a felebartjára kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére, hiszen Krisztus sem a maga kedvére élt, hanem mint megvan írva, te gyalázóid gyalázásai hullottak én rá. A Biblia azt mondja, amikor Jézus a kereszten szenvedett, utált volt és megvetett. És tudjátok, hogy a mi bűneink torzították el, és tették utálatossá. És az, amit téged a másikban taszít, amikor azt mondod, hogy bedob török között, foglalkozom bele más. Ebből sose lesz érett keresztjén, meg mit tudom én, csinálja más, ha tudja, akkor emlékeztetlek téged arra, hogy az összes torzulása, ami a te elfordulnál tőle, az oda került a keresztre. Utált volt és megvetett. Magunkat utáltuk Krisztusban, a magunk utálatos dolgait, amit szégyelünk, amitől elfordulunk, és ami miatt elfordulunk egymástól is sokszor. Krisztus sem a maga kedvére élt. Magára vette mi bűneinket. Mi nem kell egymás bűneit magunkra vegyük. Ezt már ő megtette. Nem kell egymást megváltsuk, ezt ő már megtette. Sokkal kevesebbet kell tegyünk, mint ő. Ő megtette a legtöbbet. De tanuljuk meg tőle azt, hogy ne a magunk kedvére éljünk. Amen? Nagyon kényelmes tud válni mai keresztény is. Olyan individualisták lettünk, és annyira magunk körül forgunk. Senkinek semmi köze, senki ne szóljon bele semmibe, mindenki azt semmit akar. Nem lehet szigetként élni. Ha szigetként élünk, akkor a gyülekezet nem tud szellemi otthon és család lenni. És azt folytatja Pál, mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalás merítve reménykedjük. Ó, de jó, itt az év elején. Lesz szükséged türelemre, és lesz szükséged vigasztalásra. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsük a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Hát ez az érettségnek a jele. Megyek tovább, és egy következő kérdésre szeretnék válaszolni a mai ige alapján. Mire? Vagy kire épül a gyülekezet, mint szellemi otthon és család? Azt mondja Péter folytatólag, járuljatok őhozzá, mint élőkőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá, szentpapságá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amely kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban, íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet ugyanaz emberek megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá. Jézus Krisztusra épül a gyülekezet. Ő az egyetlen biztos alapja az egyháznak. Semmi más. Minden más ki fog menni alólunk. Minden. Íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, aki hisz benne, nem szégyenül meg. Aki hisz benne. Ebben a sarokkőben, ebben a drága kőben, aki ráépít az életét, az nem szégyenül meg. Hogyan épül a szellemi otthon és család? Ezért ez áll az írásban. Íme leteszek Sionba, hogy egy kiválasztott drága sarokkövet, aki hiszben nem szégyenül meg. Nektek hívőknek drága kincs, a hitetlenek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkövé lett, megütközés kövévé és megbotránkozás sziklájává. azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Nektek hívőknek drága kincs. Tegnap énekeltük azt, mi drága kincs, mit Krisztusban megleltem. Nincs nála szebb, nincs nála kedvesebb. Vagy. Csak benned van örömöm, boldogságom, énekeltük tegnap. Drága kincs. És a világnak azért nem az, mert nem akarnak engedelmeskedni az igének, és számukra megütközés köve. És el kell mondjam nektek, hogy ez a megtérés, újjászületés, ébredés műfaj, ez mindig harcok között történik. Az a gyülekezet még úgy akar növekedést, hogy ne ütközön bele ellenállásba, az ördög támadásába, az nem jó gondolkozik. Miről van itt szó? Nekünk drága, értékes kincs. A hitetlenek sarokkő, megütközésköve, botránkozás sziklája. Beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. És föl kell vállaljuk. Azt mondja Pál, Krisztus jó illata vagyunk. Egyeseknek halál illata halálra, másoknak élet illata életre. Mit jelent ez? Hát egyeseknek ez büdös, és azt mondják, hogy utálom, nekem ez nem kell. Nem kell Krisztus, nem kell az evangélium, hagyjál békén. Más meg megragadja. Egyeseknek hullaszag, halál illata halálra, másoknak élet illata életre. Ezt be kell vállalni. Megfigyeltem, amikor ébredések vannak, akkor kiéleződnek az üldözések mindig. Akkor egy gyülekezet az ébredés tüzében nézik, és térnek meg az emberek, akkor az ördög belendül. Vagy a rokonságon keresztül minden tücsköt, bogarat, kígyót, békát rájuk mondanak, elindul valami, elkezd ütközni ez a kő. Egyeseknek alap lesz az élet, ott megváltozik az életük, mások meg botránkoznak, és mindenféle bajuk van. Ez benne van. A szellemi harc benne van ennek a háznak az épülésében. És szó van itt az identitásunkról és a feladatunkról. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságra hívott el titeket, akik ekkor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Annyi minden van itt felsorolva. Van egy új identitásunk. Király, választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe. Nem a magataikai vagytok, mondja Pál. Áron vétettetek meg. Dicsőítsétek azért Istent a ti testetekben. Hát nem tudjátok, hogy testetek a Szentlélek temploma, mondja Pál. Meg vagy vásárolva. Drága véren. Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe. És van egy feladat. Hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világásra hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Kiváltság. Tudod-e, hogy mekkora kiváltság választott nemzetségnek lenni? Királyi papságnak, szent nemzetnek, Isten tulajdonba vett népének lenni. Vérem megvásárolt gyermekének. Mindig erre utal Pál, legelsőtesk a Krisztus egyházát, amit az ő tulajdon vérével szerzett meg. Mindig erre hivatkoznak, erre a vérre, hogy neki nagyon drága volt, és mindenki nagyon drága, az nekem is az kell legyen. Bocsáss meg, Uram, amikor nem az volt. Bocsáss meg azt, amikor becsméreltem, bántottam. Te gyülekezeted, a te népedet. Bocsáss meg, Uram. Tudsz-e úgy tekinteni? Ilyen identitása így fel van sorolva. És Péter a végén arról beszél, hogy van valami, ami meg tudja törni ennek a családnak, szellemi otthonnak a melegét, az egységét és az erejét. És olyan szeretettel mondja. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket. Hát milyen furcsa, az előbb arról beszélt, hogy idegenek voltunk, most népe vagytunk, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig népe vagytok, akik szám nem volt irgalom, most pedig irgalom találtatok, akkor hogy van az, hogy most idegenek és jövevények? Szeretnék valami nagyon furcsa dolgot elmondani neked. Nagy közhelynek fog hangzani. A gyülekezet az egyház, a kihívottak közössége. Isten azokat tudja kivisszaküldeni a világba, akiket egyszerűen kihívott. Akkor tudunk visszamenni evangelizálni, ha kijöttünk onnan, a bűnből. Megszabadultunk. És el kell mondjam nektek, nincs olyan szánalmasabb, amikor a világból ki nem jött keresztények, megpróbálnak evangelizálni ebbe a világba. Az a kereszténység paródiája, egy vicc. Mikor valaki élettársi kapcsolatba él, és próbál evangelizálni, és kirőgi a világ, és azt mondja, hogy bocs, de tőled nem ezt vártam. Ezt mi is tudjuk, így mi is tudunk élni. Ez nekünk is megy. Nem értem az evangéliumot, nem látom az evangéliumot, nem tudom, értitek? Nem jöttem ki, de megyek evangelizálni. És adott esetben vastagabb bűnökben élek, mint a világ, de megyek evangelizálni. Valami érdekes feszültség van ma igében. Amikor otthonra találsz Isten népe életében, körében, amikor az idegenből Isten gyermeke lesz, akik egy jó, nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, aki számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok, az az ember idegen és jövevény lesz ebben a világban. Ez benne van a pakliban, el kell mondjam nektek. Ezt megmondta is a tanítványnak. Azt mondja Péter, uram, hát jó, ez a gazdag ifjú, hát azért igaz, hogy nem mondott le arra, amit kérti, de neki megmaradt a vagyon. Hát nekünk mi lesz? Mi ott hagytunk mindent? És Jézus azt mondja, senki nincs, aki elhagyta apját, anyját, szántóföldjét, vagyonát, aki ne kapna száz annyit és örök életet. Emlékeztek? Ezt mondja Jézus. Magyarán! Nem lehet egyszerre mind a kéten otthon. Bocs, de ez van. Vagy otthon vagy a Krisztus családjában, és idegen és jövevény vagy ebben a világban, vagy otthon vagy ebben a világban, és akkor idegen és jövevény vagy a gyülekezetben. Furcsa, nem? Egy igén belül. Ott van ez a feszültség. És Péter azt mondja, szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket. Tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Az ördög mindent elkövet, hogy hiteltelenítse az egyházat. Mindent elkövet, hogy bealtassa, hogy hiteltelenítse. És elköszönjem nektek, a hiteltelenítésnek az egyik eszköze a hanyatló erkölcs és morál az egyházban. Amikor az egyház lemintázza, leköveti mindenbe a világot, válik a világ, válunk mi is. Élettagkapcsolatban élnek a világok, élettársi kapcsolatban élünk mi is. Összeadják a melegeket, mi is összeadjuk. Lemintázunk mindent, megalkuszunk, lekövetjük. Hazudnak a világban, mi is hazudunk, csalnak, mi is csalunk. És el kell mondjam nektek, lehet, hogy ez fájni fog, hogy van egy félelmem, hogy a politikai kereszténység, a magyarországi kereszténységet nagyon hitelteleníti. Nagyon kontraproduktív. Nagyon. Szakad ránk az egész struktúra. Nincs ébredés, nem vettétek észre? Nincs ébredés. Mert azt hisszük, hogy a hátszél, a pénz, minden oldalról megkenve, ez fog minket előrevinni. Jézus Krisztus az egyház alapja. Ő az az alap, amire épülünk. És ha őt követjük, idegenek leszünk ebben a világban. De otthon leszünk a gyülekezetben. Szeretném, kérlek titeket, mint jövényeket és idegeneket. Tartózkodjatok a testi vágyoktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Vannak Istennek meglátogatásai. Van ám, van. Ma is lesz. Ezután is lesz. 2024-ben is hiszem, hogy lesz Istentől meglátogatás ideje. De ez akkor fog megtörténni, ha mi hűségesek vagyunk hozzá. Szeretteim, olyan szeretette, mondja Péter. Bizonyára, akiknek írta, nagyon sokan elég megalkóval egyes életet éltek. És azt mondta, kérlek benneteket, ne csapjátok meg magatokat, és ne csapjuk be egymást a gyülekezetbe, és főleg ne akarjuk becsapni a világot. Mert jön a meglátogatás napja. Új erkölcs és új morál. És befejezem, mi az, ki az, aki ez nekünk erőt ad és erre motivál. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, szent félelemmel éljetek földi vándorlátosok idején, tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg atyáitoktól örökült, hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Mindig ide megyünk vissza. Ez a mi kályhánk, a kereszt. Itt újulunk meg, itt tisztulunk meg, itt szakítunk a bűneinkkel, itt lesz szabadulás, itt a keresztnél. Drága véren váltott meg Jézus. És hogyha most úgy érzed, hogy igen, hiteltelen az életed, és szeretnéd, ha nem az lenne, Péterrel együtt mondom, kérlek, szerettem, kérlek, tartózkodj, élj az ige szerint, ne menj szembe az igével, és ne mondd azt, hogy szeretem az Isten. Ez olyan, mint a judási csók, bocsáss meg, nem tudom szebben mondani. A csók az nem arra való, hogy valakit eláruljunk. És amikor mi bűnben élünk, és nagyképpen azt mondjuk Jézusnak, hogy szeretlek téged, és közben sárba taposom azt, amit ő mond, amit kér, az júdási csók. És a Biblia beszél megtaposott vérről is. Lehet, hogy nem erre számítottál, de el kellett mondjam. Nehémiás könyve kicsit pozitívabb lesz. Bár nem tudom előre megmondani, hogy mi lesz, majd az Úr fog beszélni belőle, nekem is, meg azoknak, akik fognak hirdetni igét belőle. De úgy szeretném, hogy most imádkoznánk. Uram, tégy minket szellemi otthonná, szellemi családdá. Rendezd minket össze, Uram. Gyertek kettessével, hármasával imádkozzunk, és utána énekelünk erről egy éneket, jó?